Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Itt a közös táborunkban, a több generációs táborban is köszöntsön minket az apostolnak ez a szava, mindahogy az apostolnak az igéje, Istennek az üzenete végig vezetett bennünket. Legyen áldott ez a hét, és legyen áldott ez a záró istentisztelet is. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a 89. Zsoltárunkkal. 89. Zsoltárunkkal kezdjük meg közös istentiszteletünket, a kivetített verszókat énekeljük majd, az első verszak így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. gyülekezeti éneklésünk után most hallgassuk meg a kórusnak a szolgálatát, akik ezen a héten minden nap készültek, és készültek erre a szolgálatra is. Most itt az Isten tisztelet elején, és majd a végén is szolgálnak közöttük. Hallgassuk őket szeretettel.
Jézus, Jézus, szép édes hajnal, kivel támadsz új világon, és megáldasz minden jókon. Te vagy még
nékünk egy zsenítségű,
hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, könnyű imádságba fogni a szép énekek után. Ezen a héten olyan sokat énekeltünk, és olyan sokak számára volt jó érzés együtt énekelni, és együtt dicsérni, dicsőíteni téged. Köszönjük, hogy ez a hét különösen is gazdag volt a veled való ilyen találkozásokban is. Tarts meg minket ebben a közelségben ezután is. Hogyha nem is ilyen létszámmal és nem is ilyen körülmények között egy-egy ének, egy-egy dicséret, egy-egy zsoltár eléneklése, hadd teremtse meg azt a közvetlen értelmi és érzelmi kapcsolatot is közted és köztünk, amire oly nagy szükségünk van. Köszönjük, hogy ezen a héten érezhettük ezt a közelséget, hogy reggel, napközben, este újra és újra megszólíthattunk és hallgathattunk téged. Tudtuk, hogy hallasz minket, és mi is értettük a szavadat. Sokszor nehezen megy ez a hétköznapokban. Köszönjük ezt a hetet, amikor erre különös alkalmak nyíltak. Nagy közösségben is, egyen-egyenként is, kis csoportban is. Köszönjük, hogy hozzátartozhatunk. Áld meg ezt a hetet annyi erővel, gyümölcsel, eredménnyel, hogy kiteljék belőle majd a hétköznapokban is. Hogy tovább tudjuk adni talán még többet is, mint amit itt számba vettünk, hogy meggazdagodjunk azért, hogy másokat gazdagíthassunk. Áld meg ezt a hetet, és erősíts meg minket, hogy mindezt, amire tanítottál, amire elvezettél, az az életünkben valósággá, erővé, szolgálattá váljon, nyitottságá mások felé, örömüzenetté, meghívásá, hozzád való vezetésé, mindenre tőled kérünk áldást. Így kérünk, légy itt most velünk, hogy a te ígédet halljuk, a te asztalodhoz jöjjünk, a te kezedből vegyük a kenyeret és a bort, te légy az életünknek, ennek az Isten tiszteletnek, ennek a megterített asztalnak is gazdája. Urunk Jézus Krisztus, légy Urunk most is, mutasd meg jelenlétedet és áldásodat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Péter apostol első levelének a 4. részéből olvasom, az 1 Péter 4:10, a tábor névadó, címadó versét, amely így szól: mint Isten sokszínű kegyelmének jó sáfárai, legyetek egymás szolgálatára, kiki abban azzal az adománnyal, amit kapott. Még egyszer felolvasom. Mint Isten sokszínű kegyelmének jó sáfárai, legyetek egymás szolgálatára, kiki azzal az adománnyal, amit kapott. A programban is, és a meghirdető lapon is olvastuk ezt az igét, ebben a fordításban, mert valóban ez, főleg ez a sokszínű kegyelmének jó sáfárai, ez a kifejezés adta ennek a tábornak az alap gondolatát, az alap motívumát, a címét, és ezzel az igével lehet majd összefoglalni, vagy lehet összefoglalni ezt a tábort is. Nem kell nagyon tornázni azon, hogy ez az ige, és az a tábor, az az egy hét, ami mögöttünk van, az kapcsolatot találjon egymással. Mert erről az igéről szólt ez a tábor, ez volt a vezérlő igénk, és ez valósult meg, nem csak itt ebben a táborban, hanem ez valósul meg Krisztus gyülekezetében is. Igazi újszövetségi gyülekezeti kép az, vagy gyülekezet kép az, amelyik megjelenik ebben az igében. Ebben erősíthetett meg minket az esti evangelizáció, vagy igehirdetés sorozat, Andrásnak az igehirdetései az Efézusi levél alapján, de ugyanerről tanított a bibliai iskola is az 1 Timóteus alapján. Az 1 Péter, az a levél, amelyet olvasunk, és az az ige, amelyet kiemeltünk, szintén arra tanít minket, hogy mit gondol az új szövetség népe, vagy másképpen mit tanul az új szövetség népe az egyházról, az egyház urától. Erre egyszerre beszél ez az ige, egyszerre hangsúlyozza Isten hatékony jelenlétét és a gyülekezeti tagok aktív szolgálatát. Ez jelenik meg az Efézusi levélben, az 1 Timóteusban, és íme a Péter első levelében is. Isten gondoskodik a gyülekezetről. Isten gondoskodik a gyülekezetről, két kifejezés is van, amely visszavezethető erre, vagy amelyből ez levezethető, az adományok és a sáfárok kifejezés, mind a kettő egyébként többes számba. Az adomány az azt jelenti, hogy Isten folyamatosan ad a gyülekezetnek, nem véletlenszerű munícióból építkezik a gyülekezet, hanem Isten adja a kezébe a gyülekezetnek mindazt, amivel épülhet. És a sáfár kifejezés is arra utal, hogy a sáfár mögött áll valaki, a sáfár az intéző, a megbízott, a tulajdonos által felkért és megbízott, de nem tulajdonosi jogokkal rendelkező vezető. Ezek az emberek, a gyülekezet szolgái, Isten megbizatásából végzik a szolgálatukat, ő áll a sáfár, a gyülekezeti szolgálattevő, tehát az egész gyülekezet mögött. A gyülekezet olyan, mint egy kirándulás, vagy olyan, mint egy több generációs tábor, hogy föl kell készülni arra, és fölkészültnek érezhettük magunkat ezen a héten is. A gyülekezet olyan, mint a több generációs tábor, és fordítva, több generációs tábor az olyan, mint egy jól működő gyülekezet. Sok mindenre van szükség, és sok mindenkire van szükség, és íme azt láttuk, és azt tapasztaltuk, hogy be is volt pakolva minden, ami erre a táborra kellett, és föl is volt kérve mindenki, akinek a szolgálatára szükségünk volt. Azt mondja az 1 Péter, így gondoljatok a gyülekezetre is. Isten gondoskodik rólatok. Isten előre gondolkodik, hogy hogyan működik majd a gyülekezetünk. Amikor készültünk erre a táborra, és ez az elmúlt években is mindig így volt, már jó fél évvel korábban elkezdtünk összejöveteleket szervezni, megbeszélni, hogy mire kell majd gondolni, ki mit fog végezni, kinek mit kell beszerezni, kinek mit kell hozni, sőt, terepszemlét is tartottunk, soha nem mentünk el úgy közös táborba, hogy azon a helyen korábban egy csapat ne járt volna. Azt mondja az első Péteri levél, de egyébként az egész új szövetség is, hogy Isten is tartott terepszemlét, mielőtt egyház építésbe kezdett. Ismeretlen helyre, ismeretlen, általa ismeretlen körülmények közé nem építette az egyházát, hanem úgy építi és úgy vezeti az egyházát, hogy pontos ismeretei vannak az adottságokról, a lehetőségekről, a szükségekről, hogy mi az, amivel föl kell készítenie a gyülekezetet. Ez az első keresztények számára nem volt teljesen egyértelmű, vagy inkább úgy mondanám, hogy ez egy új tanítás volt. Az első keresztények azt gondolták, hogy nem kell itt már felkészülni tulajdonképpen semmire, mert úgyis hamar visszajön az Úr. Nem kell itt pakolni, készülgetni, tervezgetni, kibírni kell azt a kevés időt, ha kell guggolva is, amíg az Isten országa el nem jön, de nagy tervezését már nem lesz szükség. És az első század kereszténységének a második fele, ott a második, harmadik generációnak kellett elfogadni azt, hogy nem úgy lesz az, ahogy mi gondoltuk, hogy a jövő héten, de a hónap végéig egész biztos visszajön az Úr Jézus, hanem föl kell készülni, föl kell pakolni, meg kell tervezni azt, hogy hogyan fogjuk az egyházat, a gyülekezetet működtetni. Olyan helyzetekre is föl kell készülni, amelyek a hosszú távú működésben előfordulhatnak. Egy-két hét alatt nem, de egy-két évezred alatt elő fog fordulni néhány dolog, amire most nem gondolunk. Ismeretlen helyzetekre, ismeretlen történelmi fordulatokra. És Péter első levele azt mondja, ne izguljatok, mert az Úristen ezekre előre készül. A legváratlanabb helyzetekre is. Mondok egy ostoba példát. Eljöttünk a nyári táborba, de hirtelen elszakadt volna a hó, milyen nagyszerű meglepetés lett volna, ha azt látjátok, hogy és hólapát is van a felszerelésbe. Ki gondolta volna, de hát a mi tervezőnk, a mi tábor szervezőnk azt mondta, hogy azért legyen ott a hólapát is, meg néhány hólánc, meg a téli kesztyű, meg a sapka. És az első keresztényeknek ezt kellett átélni, hogy a legvalószínűtlenebb helyzetekben is, amire a legrosszabb, vagy legviccesebb álmunkban sem készültünk volna, az is bekövetkezik a gyülekezet életébe, de nem készületlen az Úristen ebben a helyzetben. Nem lehet az Úristent zavarba hozni az egyház életével, az egyház szükségleteivel szemben. Miben van most a gyülekezetünk? Mi történt velünk az elmúlt fél évben, vagy az elmúlt 30 évben, vagy az elmúlt 450 évben, vagy mi következik ezután? Lehetette, vagy lehet-e olyan érzésünk, az az érzésünk, hogy na erre nem gondoltunk volna. Azt gondoltuk, hogy ez soha nem fog bekövetkezni, hogy ilyen nem történhet meg velünk. Ha nekünk volt is ilyen érzésünk, vagy lesz ilyen érzésünk, az az ige, amelyet olvasunk, azt mondja, higgyétek el, hogy az Úristen nem lesz meglepve egyetlen fordulaton sem. Föl van rá készülve. Be van pakolva a csomagba az is, ami ezekben a válság, vagy éppen hirtelen növekedő helyzetekben, lent vagy fönt völgyekben vagy hegyekben szükségesnek látszik. Nyugodj meg! Nyugodj meg! Az Úristen gondolt rá. Az Úristen gondolt rád, oda is készítette a felszerelést, az embert, a szolgálattevőt, aki abban a helyzetben elvégzi a szolgálatát. Van hólapát a csomagtartóban. Ha szükséges, kéznél lesz, amire szükségünk van. Mi a feladatunk ebben? Kérdezi Péter első levele, vagy mire tanít minket ebben a kérdésben Péter első levele? Hát az első dolog rögtön ez a tisztánlátás. Ez a nyugalom és tisztánlátás, amiről idáig beszéltünk, hogy küldetésben vagyunk, Isten szükségesnek tartja a gyülekezet működését, küldetés, feladat, ezeket el kell végezni, szükséghelyzetben vagyunk, szükségünk lesz erre, arra, amarra a személyre, dolgokra, lehetőségekre és emberekre, de Isten gondoskodik mindenről. Nyugodtan neki lehet vágni a következő évezrednek is. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit itt konkrétan ezzel a szóval megjelöl az apostol, hogy sáfárnak kell lenni. Hogy a gyülekezetben nem idegen vagy, nem turista vagy, nem látogató, nem potyautas, hanem sáfár, vagyis intéző, vagyis feladattal megbízott ember. Azt mondja az az ige, keresd meg, kérdezd meg, hogy mi a feladatod, és majd az Úristennek, a gazdának számolj el vele. Sőt, azt mondja, nem csak azt mondja, hogy sáfár legyél, ezt a kifejezést egyébként máshol is olvassuk az egyházi szolgálattevőkre, itt azt mondja, hogy jó sáfár legyél. A minőségi elv megjelenik a gyülekezet szolgálatában, Isten dolgában légy igényes, légy jó sáfár. Amit letettél az asztalra, amit letettél az Úr asztalára, az legyen jó és igényes és szép. Csúcsra járathatod magadban a kegyelmi ajándékokat. Mi a bibliaiskolában olvastunk ilyet, amit Pál mond Timóteusnak, hogy gerjeszt fel, munkáld ki, gyakorold magadat abban a kegyelmi ajándékban, amit kaptál. Hogy ne csak úgy meglegyen, hanem az legyen szépen kidolgozva. Fejlődj abban, amire az Úristen elindított. Jó sáfár legyél, és jót adjál az Úristennek. Az egyházban nem fogadható el, ami néha az életben egyébként megtörténik, és talán helyesen is, hogy jó az. Az Úristennek jó az, majd kipótolja. Hanem azzal a hálával, azzal az igényességgel tegyél le bármit az Úristen asztalára, akár egy tárgyról van szó, egy szolgálatról, egy igehirdetésről, egy megtartott hittanóráról, egy kitakarított templomtérről, hogy ez az, ami az Úristennek jár. A legjobb, amit adni tudok. És a jó sáfárságban benne van a jó együttműködés is. Már az elején utaltam rá, hogy mindenhol többes számot használ. Péter, sáfárok vagyunk, és ezeknek az intézőknek, ezeknek a különböző feladattal megbízott embereknek együtt kell tudni működni. Közös tábor, közös gyülekezet, csapatmunka. Vannak dolgok, amit egyedül is lehet csinálni, sőt, jól is lehet csinálni. Az egyház és a gyülekezet az nem ilyen. Ez olyan sport, amit egy csapat játszik. Az én gyerekkoromban a grundfucinak volt egy, focinak volt egy kulcs szava, általában tagadó formában mondtuk, ne önzőzzél. Ha most itt lenne Mikesi Károly bácsi mondaná, hogy ilyen igen nincsen a magyarban, önzőzni olyan nincsen, de a 80-as években volt, és pontosan értettük, hogy mit jelent, hogy lehet, hogy jó vagy fociba, de ha nem passzolsz, ha nem adod át a labdát, ha csak magad akarsz villogni, ezt nevezzük önzőzésnek, az nem szép dolog. És a gyülekezetben sem szép dolog. Vagy hogy már a nyelvészeti oldalon vagyunk, hogy mondjuk egy másik kacifántos magyar szót, az nem a fociba volt, a partizánkodni. Az is egy ige, egy magyar ige, partizánkodni, úgy cselekedni, akár jót is, hogy eltitkolom a másik elől, hogy mit csinálok, magamban sutyorogva csinálom a dolgot, nem avatom be a másikat. Nem lehet, nem olyan, mint a reguláris hadsereg. A partizán egymaga küzd, nem bízik, még a másik hegyen lévő másik partizánban sem. Ezek az igék arra mutatnak, hogy az egyházban ennek az ellenkezőjét kell csinálni. Passzolni, a jó játékos mindig passzol, bevonni a játékba másokat is, néha úgy, hogy végül is ő fogja berúgni a gólt, és nem partizánkodni, nem titkolózni, nem elszeparálódni a másiktól, hanem együtt küzdeni valamiért és valakiért. A gyülekezet az olyan, mint a jó csapatjáték. Egyszerre kell a jó egyéni teljesítmény, és egyszerre kell az összjáték. A figyelem, az empátia, a türelem, az egymás játékának, egymás munkájának, egymás hitének és szolgálatának a megbecsülése. Legyetek egymás szolgálatára, mondja Péter első levele. Egymás szolgálatára. Szolgáljátok, erősítsétek egymást abban, hogy ő is, a másik is szolgálni tudjon. Több sportágat már nem fogok ide hozni, már csak ezt az utolsót. Az egyház, mondja Péter első levele, az olyan, mint a szinkronúzás. hogy folyamatosan figyelünk a másikra. Néha mi emeljük, néha összekapaszkodunk, néha elválunk, de mindig ugyanabban az előre megtervezett közös térformában. Figyelem, összekapaszkodás és egymás segítése. Kedves barátaim, ebben a táborban és ezen az istentiszteleten is ugyanarról szól Isten igéje. Itt most a Péter első levele. Buzdítás ez közös munkára és együttműködésre, de legfőképpen bizalomra, hogy mindez, amiről beszélünk, és amiben, mint látjuk, nekünk is jócskán van részünk, nekünk is van feladatunk, Isten kezében van. Ő az, aki ezt előre megtervezte, és az ehhez szükséges dolgokat összekészítette. Ugyanarra tanít ez az ige, mint ez az egész tábor, és amit megjelenít ez a közös asztal itt, a közös táborunk utolsó Isten tiszteletén. Jelenjen meg az életünkben is, a hitünkben az a közösség, amelyhez most az egyház ura, gyülekezetünk ura hív bennünket. Amen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre, megint egy ének szolgálattal. A reggeli áhítatunk szolgálatában újra és újra meghallgattuk azt a kvartettet egy-egy zsoltár énekléssel, amely most is szolgál közöttünk, átadjuk nekik a szót, utána pedig az úrvacsorai közösségre készüljünk.
Helyünkön maradva fohászkodjunk. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és ajtót nyit nekem, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem.
Amen.
Hallgassátok meg, testvérek, hogyan szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Megtanítja erre legbővebben Pál apostol a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és isszátok egy poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvérek, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, amelyek emlékeztetnek bennünket Jézus Krisztus miattunk, helyettünk és értünk elszenvedett áldozatára. Isten igéje arra figyelmeztet és emlékeztet bennünket, hogy tartsunk önvizsgálatot, és így álljunk a mi Úrunk elé. Így hajtsuk most meg fejünket, és valljuk meg vétkeinket imádságban. Urunk Istenünk, Előtted állunk meg, a magunk életével egészen leplezetlenül, mert a Te ígéd leleplez bennünket. A Te ígéd igazság. És amikor Te ítélsz, akkor nem menekülhetünk előled. Te igazságos Isten vagy, Urunk. Számon tartod a mi vétkeinket, gondolatainkat, amelyek ellened valók, szavainkat, tetteinket, mulasztásainkat. Urunk Istenünk, előtted állunk, és a Te világosságodnál egészen láthatóvá lesz a magunk életének sötétsége és nyomorúsága. Megvalljuk neked, Urunk, hogy nem mindig jártunk a Te utadon. Nem mindig szóltunk úgy, ahogyan szólnunk kellett volna. Nem mindig tettük a jót, sokszor akkor sem, amikor tudtuk, mit kellene tennünk. Urunk, sokszor eltévedtünk, és sokszor megtévedtünk az életünkben. De áldunk Téged azért, mert nem csak igazságos, hanem irgalmas Istennek ismerhetünk Krisztusban. Áldunk Téged, Urunk, mert jöhetünk mégis hozzád, hiszen kegyelmedbe hívsz, hogy megújítsd életünket. Urunk, kitárjuk most előtted lelkünket, és arra vágyunk, újítsd meg az életünket. Teremts tiszta szíved bennünk. Mosd meg minket egészen. Tisztíts meg. Oldozz fel. És tégy készé arra, hogy megváltott életünkkel, kegyelmet nyert életünkkel, a megváltás örömhírét adhassuk tovább, és a megbocsátás lelkületét. Így kérünk Téged, Istenünk, egyedül Krisztusért, bocsásd meg minden vétkünket, amit ellened és embertársunk ellen vétettünk. Kérünk, hallgass meg minket a Te egyszülött fiadért. Ámen. Bűneink megvallása után fennállva valljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után még néhány kérdést teszek fel, amelyre feleljetek hitvallóan és hallható szóval. Először is azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általam minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak és a ti Uratoknak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan, de kegyelméből elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindazoknak, akik tőle hittel kérik és elfogadják. Amen. Testvérek, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok most az Úr szent asztalához. Kérem, hogy először majd az énekkar tagjai, úgy az Úr asztalától balra ülők, utána pedig az Úr asztalától jobb kézre ülők járuljanak az Úr asztalához. Mozgó úrvacsorázás történik, az Úr asztalának ezen az oldalán vesszük a kenyeret, majd pedig az Úr asztala mögött elhaladván, az Úr asztala másik végénél vehetjük magunkhoz a kelyheket. Akik valamilyen okból kifolyólag nem élnek borral, kérjék a kék szalaggal átkötött kelyheket. Úrvacsora vétel alatt az orgona, a zongora játékát hallgassuk, és ez segítsen minket az elcsendesedésben. Gyülekezet, foglaljon helyet! Kedves testvérek! Így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhetünk most vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az az indulat legyen bennetek, amely megvolt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Azért az Isten felmagasztalta őt, és azt a nevet adta neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus Krisztus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Imádságban adjunk hálát a mi Úrunknak megtartó szeretetéért. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy szeretete az istenfélők iránt. És amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Amen. Ti azért így imádkozzatok, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen.
Újjog jobb fönt, ha földön lesz.
Isten előjét.